A munka világa. Műsor azoknak, akik dolgoznak, akiket dolgoztatnak, és akik szeretnének dolgozni. Minden személynek joga van a munkához, a munka szabad megválasztásához, a méltányos és kielégítő munkafeltételekhez és a munkanélküliség elleni védelemhez. Az egyenlő munkáért mindenkinek bármilyen megkülönböztetés nélkül egyenlő bérhez van joga. Mindenkinek, aki dolgozik, olyan méltányos és kielégítő fizetéshez van joga, amely számára és családja számára az emberi méltóságnak megfelelő létet biztosít, és amelyet megfelelő esetben a szociális védelem összes egyéb eszközei egészítenek ki. Minden személynek joga van...
Kedves hallgatóink! Zsile Zoltán szerkesztő köszönti Önöket. A forradalom 32. évfordulóján a megemlékezésnek azt a formáját választottuk, hogy Kemény Istvánnal, Krassó Györggyel és Pécsi Vilmossal összehasonlítottuk az 1956-os és a mai helyzetet, elemeztük az azonosságokat és a különbözőségeket. Beszélgetésünket most ott folytatjuk, ahol Krassó György, példákon szemléltetve az 56-os reformértelmiség, a pártellenzék és az írók és újságírók Nagy Imre mögött felsorakozó csoportjainak, és a mai demokratikus mozgalmaknak a magatartásában mutatkozó hasonlóságokat elemzi.
A probléma voltaképp abból adódik, hogy totalitáriánus rendszereknek ebben a hosszú sivár időszakaiban, amikor nagyon könnyen küldik az embert a börtönbe, és még hosszabb időben a lakasztófára is, ilyenkor az radikális és forradalmi ellenzék, ami megint csak nem értékítélet akar lenni, én nem azt akarom mondani, hogy forradalmárokra van ma szükség, és nem reformistákra, hanem azt, hogy egy ilyen csoportnak is van létjogosultsága. A forradalmi ellenzék nem tud megjelenni, mert abban a pillanatban szétfonzák. A reform ellenzék viszont, amikor a viszonyok csak egy kicsit is elkezdnek liberalizálódni, akkor szerephez jut. Egyesek úgy is gátják, én nem tartozom közéjük, hogy például a magyarországi ellenzék létrejöttében magának a kormánynak is szerepe volt. Ismétlem, én nem gondolom így, de az, hogy a kormány kihasználta az ellenzék, egy reformista ellenzék létezését nyugati kölcsönökhöz, saját maga propagálásához, ez tarthatatlan. Már most a reform ellenzék, amely jót akar, de mindezt békés úton próbálja megvalósítani, és katasztrófának tartja az erőszakos megmozdulásokat, és végül ez a békés út számára előnyössé is válhat. Például nyilvánvaló, hogy a reform ellenzék 1956-ban nem titkoltan arra törekedett, hogy a politikai hatalomba, az akkori politikai hatalomba bekerüljön. Szóval ez a reform ellenzék annak következtében, hogy kiállt az ország demokratizálása mellett, és olyan eszméket itt a köztudatba, mint annak idején a Petőfi Kör, mint az elmúlt években a Beszélő néven ismert csoport, amelyek valóban a társadalmi-gazdasági haladást képviselték. Ennek következtében nagyon ismerté, nagyon népszerűvé válva, és egy válságos időszakra színre lépő nép, amely korábban nem politizált bennük, látja az olyan látszat kezd keletkezni, mintha maga Magyar Szocialista Munkáspárt igényelné már, és szinte sürgetné, hogy alakuljanak már meg pártot. Nem félek, hogy nem kell sokáig várni, és majd megalakul egy másik, más néven egy másik kommunista párt. Az ellenzék minden csoportja visszariad ettől, és azt is egy kicsit volt ezt figyelni, hogy ilyenkor, amikor már ennek a legalábbis ennek a követelésnek az elfogadható volt, tehát azt, hogy ez nem járt börtön megakasztál, már abszolút elismeri a párt. Még most is milyen kínosan vigyáznak ezek a demokratikus mozgalmak, hogy a forgalmi iratkozataiban kihangsúlyozzák, hogy mi csak egy társadalmi szervezet vagyunk, de nehogy azt gondoljátok, hogy párt akarunk lenni. De miért mondják ezt? És nyilvánvaló, hogy mindegyik pártként akar működni, és pártként is működik egy olyan szervezet, amelynek önálló és a uralkodó pártól eltérő polgárja van, egy olyan szervezet, amelynek tagsága van, amelynek működési szabályzata van. Hát egy ilyen szervezet egy párt. Miért kell annyira félni ettől a szótól? Vagy mondjuk egy másik példát, a Bős-Nagymarosi vízerőmű. Egész nyilvánvalóan kellett, hogy legyen azok előtt, akik nem dugták a homokba a fejüket, hogy ez a stalinista parlament tisztelt a kivételnek, de hát az többségére mondom, ez meg fogja szavazni a vízerőmű megépítését. Nem volt el annak az ideje, hogy az ellenzék megmondja előre, hogy nem kérünk a parlamenti szavazásból, hanem csak, amit most már fokozottan tényleg hangsúlyoznak, csak a népszavazást fogadjuk el, vagy pedig egy demokratikusan választott új parlament döntését. Miért kell ennyire szégyellősnek lenni, miért kell ennyire lojálisnak lenni? Ezzel én nem azt mondom, hogy konfrontációra kell törekedni, csak azt, hogy az ember mondja meg, különösen ha ellenzéki, akkor abba különbözzék a hatalomtól, hogy mondja meg a véleményét, és ne taktikázzon, mert akkor csak azt a látszatot fogja kell tenni, hogy ők se jobbak a Deák Lászlánál. Több tüntetés volt ebben az évben. Csak nem minden tüntetésre előzetes engedélyt kértek a szervezők, annak ellenére, hogy köztudott, hogy jelenleg még nem lépett életbe az a gyülekezési törvény, amelyet demokratizálásként akar eladni a kormányzat valójában tovább megszorítása a jogoknak, tehát a gyülekezéshez tüntetéshez nem kell engedély. Mégis ismétlem, amennyire tudom, csak nem minden elmúlt, sőt a közeljövőbe tervezett tüntetéshez is engedélyt kértek, anélkül, hogy az elő legyen írva, és csak nem minden tüntetésen, amikor, még olyankor is, amikor semmi veszélye nem volt annak, semmi jele nem volt annak, hogy a tömeg valamiféle rendzavarásra készülne, hát folyamatosan ugye a szervezők buzdították a tömeget arra, illetve oktatták a tömeget arra, hogy illedelmesen viselkedjék. Hát mindenre csak azért mondom el, hogy az idők változnak, és a demokratikus mozgalmaknak is változniuk kell, amennyiben képviselni akarják azokat az erőket, amelyek igazi változásokat törekednek.
Kemény István múltkori beszélgetésünkben erős bizakodással szólt arról, hogy évek kitartó szívós munkájával létre lehet hozni a magyar demokráciát, de még nem jutott a végére az 56-os és a mai helyzet közötti különbségek felsorolásának.
Annak idején sem az értelmiség, tehát az értelmiségnek most azon a részére célzok, mint a Petőfi kör, és az író és újságíró. Sem a nép, amelynek nagy része nem is értesült arról, hogy mi folyik a Petőfi körben. Nem szabad azt hinnünk, hogy akkoriban a 10 milliós magyarság többsége tudta azt, hogy miért folyik a harc ezekben a írószövetségi berkekben. De mindegy, akár tudta, akár nem. Az értelmiség, tehát mondjuk az elit és a nép egyaránt távol állott attól, hogy a szocializmus gazdasági struktúrájáról leghalványabb sejteremmel bírjon. Akkor is mindenféle reformokat követeltek. Ezek a reformok, amiket követeltek, nem voltak elég messze menők semmiféle téren sem. De ami a lényeg, az, hogy az egész gazdasági struktúrának egy olyan radikális átalakítását, mint amilyenre ma már mindenki tudja, hogy szükség van, annak idején senki sem vetette föl. Tehát itt egy döntő különbségről van szó, mert Magyarországon nem csak demokráciát kell csinálni. Magyarországon át kell alakítani az egész gazdasági rendszert egy értelmes, működésképes gazdasági rendszervé. Én azt gondolom, hogy annak idején, amikor Nagy Imre hazaengedte azokat, akik kitelepítettnek neveznek, de itt nem csak a budapesti középosztályi kitelepítettekre gondolok, hanem hazaengedte azokat a kulárnak minősített középparasztokat is, akiket elkergettek a szülőhelyükről. Akkor, amikor Nagy Imre megengedte, hogy a termelőszövetkezetek feloszoljanak, és valóban fel is osztottak, akkor a magyar parasztság ezt a Nagy Imre féle intézkedéssorozatot valami fantasztikus boldogsággal fogadta. Tehát ott nem egészen egyszerűen arról van szó, amikor Nagy Imre kormányára gondolunk, nem egészen egyszerűen arról volt szó, hogy kikerül a vezető pozícióba. Egy borzalmasan nagy dolog volt a parasztság, a dolgozó parasztság érdekében. Vagyis nem egészen úgy van, hogy egyszerűen csak vezetői pozíciók körüli harcokról volt szó. Ez egy nagyon népbarát program volt, amit ő akkor előterjesztett. A második program, amelyet akkor dolgozott, próbált kidolgozni, amikor hogy ki volt szorítva a hatalomból, annak is a központjában olyan kérdések álltak, közvetlenül népet, munkásokat és parasztokat érdeklő kérdések. Vagyis ez nem egyszerűen a felső régiókban lefolyó ügy volt, hanem annál sokkal több. Ami a mai helyzetet illeti, én meg azt látom, hogy itt van például a Fidesz, a Fiatal Demokraták Szövetsége. Ennek van egy munkástagozata. Nem tudom, hogy hány tagja van a munkástagozatnak, mégpedig azért nem tudom, mert minden nap növekszik a tagoknak a száma. Vagyis azt gondolom, hogy ma ez az együtt folytatott harcnak a kilátásai sokkal nagyobbak, mint akkor voltak.
Krassó György a legfontosabb hasonlóságot a munkásság helyzetében és politikai szerepében látja.
A munkásság abban az időben is kimaradt abból a reform közéletből, amely 55-53-tól 56-ig, mondom meg, megakadással ugyan, de jellemezte a magyar nyilvánosságot, és most ugyanúgy nem hallani a munkások szavát, legfeljebb egyes sztrájk, kisebb sztrájk formájában, ahol a képviselőik gyorsan úgy nyilatkoznak, hogy ez nem is sztrájk, csak munkabeszüntetés, és nem akarnak semmiféle politikai tevékenységet folytatni. Ez félrevezető volt 1956-ban is, úgy nézett ki, mintha a munkásságot nem érdekelné az ország demokratizálása, és nem csak akkor, hanem később a forradalom levelése után is a szakirodalom, az 56-os forradalom szakirodalma hajlamos volt arra, hogy a munkásságot különböző irányokból lenézze. Tehát vagy abból a szempontból, hogy a forradalmat az elit értelmiség megmozdulásának nevezze, amihez csak csatlakozott a munkásság, vagy pedig megfordítva, mint a trockisták, akik ugyan a munkásság szerepét hangsúlyozták, de nagyon leszikítették ezt a gyárak titokba vételére, és eltekintettek azoktól a alapvető demokratikus követelésektől, amit leghatározottabban és egyedül eredményesen csak a munkások képviselte. Most is sajnos, személyes tapasztalatból is mondhatom, hogy mennyi ilyen kiábrándult, vagy lenéző, vagy hitetlen véleményt lehet hallani a pesti értelmiségnek még a legjobbjai között is. És úgy látszik, elfelejtik azt, hogy 56-ban a forradalmat végül is nem az reform értelmiség vívta meg, hanem a munkásság. Talán azt is elfelejtik, hogy az értelmiség volt az első olyan csoport 1957-ben, amely végül is megalkudott a Kádár rendszerre, és a munkásság kénytelen kelletlen csak ezután követte az értelmiség útját. Na most mi történhet egy ilyen helyzetben? Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, visszafelé nagyon könnyű okosnak lenni, és azt mondani, hogy mindennek így kellett történni, ezért vagy azért, de előre nagyon nehéz megmondani. Semmiképp nem tudok azonban egyetérteni azokkal, akik úgy gondolják, hogy lehetetlen egy forradalmi robbanás, de nem azt akarom mondani, hogy helyes lenne egy olyan politika, amely egy forradalmat neki céljáról, forradalmakat egyébként nem is lehet csinálni, azok vagy jönnek, vagy nem. Ezt azért említem, mert nagyon sok kiváló gondolunk arra nemrégiben lezajlott perre, amit Miskolcon egy 61 éves munkás ellen folytattak, nyilván hallgatók tudják, hogy itt Kistágyi Lágról van szó, akit 2,5 évvel ítéltek februárban, majd augusztusban az ítéletét csökkentették, és másfél évvel szigeteket kapott. Hát ő ott cizlákat terjesztett. Talán nem egész indokolatlan azt gondolnunk, hogy az az idős munkás kifejezte a munkásság véleményét, amely elég pregnánsan eltér a különösen megfogalmazásában az értelmiség által kifejtett gondolatoktól. Kristály Gyula röpcélulái ilyen fajta szövegeket tartalmaztat. Eszmély, láss, cselekedj. A kommunisták álma bőre, most idézek a Ládiratból, nincs kilátás, szed jövőre, hazudoznak nyakra főre, munkás, megdöglesz jövőre. Egy másik röpcélulájában a nemzeti dalt idézi, hogy radok tovább nem leszünk, vagyis ugyanazt, amivel nem csak a 48-as, hanem a 56-os forradalom is kezdődött. További öröklapjaiban a kommunista hazaárulókról beszél, és a ruszki megszállókról, és a kommunista bászkormánya tűzlelünk a elnyomó és kizsákmányoló Szovjetunió és Magyarország ügynökei ellen. Most itt ezt nem azért idézem, hogy ezeket a megfogalmazásokat valami példaképnek állítsam, és politikusnak tartanám, csak hogy a hangulatot érzékeltessem, hogy ez a forradalmi indulat úgy tűnik, hogy inkább megvan a munkásságban, mint ahogy ezt sokan gondolják. És még egyszer ismétlem, hogyha a munkásság színre lép, ahogy színre lépett Lengyelországban, és színre lépett annak idején Magyarországon is, akkor ugyanaz előtt a probléma előtt fog állni a magyar ellenzék, mint 1956-ban, hogy most ezt a felkelést, vagy ezt a küzdelmet támogassa, vagy megpróbálja elcsillapítani. Erre legalábbis fel kellene készülni, és meg kellene gondolni. Én úgy gondolom, hogy a párt, a hatalom erre nagyon felkészült. Ezt lehetett látni idén a júniusi tüntetésen, amikor a legmodernebb vízágyukkal, Yamaha motorokkal és pajzsokkal felszerelt rohamrendőrség voltak, és egy magyarországi zomó, amit az elmúlt időben csináltak, jelent meg a tüntetők ellen, jól lehet, nem vetették be az összes ilyen eszközöket. Úgyhogy hatalom tudja, hogy ilyen esetben a legkegyetlenebb lépjen fel az ellenzék, azt hiszem, hogy nem tudja, hogy mit mondjon ilyenkor.
Pécsi Vilmosé a szó. Jelenleg a helyzet azért mégis csak jóval súlyosabb, mint 1956-ban volt, elsősorban gazdasági vonatkozás, ugye? A gazdasági élet romokban van, 20 milliárd dolláros adósságunk van, és szocialista módszerekkel juttatták az országot csődbe, a szocialista gazdasági politikai rend jutott csődbe, tehát a pártnak és a párt vezetésének fel kell ismerni, hogy most módszereket kell változtatni. Mi lehet a megoldás? Két lehetőség van. Vagy folytatni az eddigi utat, amely egyre mélyebb csődbe, egyre súlyosabb válságba viszi az országot, és beláthatatlan következményekkel jár, vagy pedig a párt valóban elhatározza, hogy alaposan átalakítja a magyar politikai, gazdasági, társadalmi berendezkedést, demokratizálja. Erre 1956-ban nem volt lehetőség, mert ez rendkívül módon meg volt oszolva a párt, tudjuk, volt a sztalinista szám, és voltak hát a Nagy Imrének a hívei. Most, de már annak idején akkor is mutatkozott hajlandóság a pártban, a Nagy Imre csoporton kívül mutatkozott a mondjuk hajlandóság a pártban arra, hogy a párt békésen utat engedjen egy demokratikus berendezkedésnek. Hadd emlékeztessek arra, hogy nem csak arról van, hogy Nagy Imrék és a kommunista, Nagy Imre párti kommunisták egyeztek vele, hogy több pártrendszer legyen, a 45-ös pártok működhessenek. És hát természetesen demokratikus társadalmi berendezkedése, és az akkori szociális vívmányok a megtartása, ugye, az önkéntes termelőszövetkezetek, vegyes gazdálkodás, ipar maradjon állami kézbe, és így tovább. Emlékezzenek vissza, 1956. november 1-én, Kádár november 1-én este mondott egy rádióbeszédet, amiben népünk dicsőséges forradalmának nevezte ugye a történteket, de nem csak ezért jellemző ez a beszéd, hanem azért is, mert azt mondta, hogy a kommunista párt kicsi párt lesz, ugye a tiszta elfű kommunistáknak a kicsi pártja, tehát Kádár az akkori párt főtitkár, hozzájárult ahhoz, hogy a kommunista párt a fejhatalmat átengedje egy demokratikus koalíciónak, a 45-ös pártok, vagy a szociáldemokratikus gazdák parasztpártiak, és természetesen a kommunisták koalíciós kormányzatának. Hát szerintem semmi akadálya nem lenne annak, hogy 1988-at követően valamiféle hasonló kibontakozásra kerüljön sor Magyarországon.
Egy kádárista program megvalósítására.
Egy 1956 november 1-i kádárista program, hanem a november 4-én. Úgyhogy szerintem ez egy reális lehetőség, nem azt mondom, hogy azonnal, mondjuk hosszabb távon, tekintettel arra, hogy a nemzetközi helyzet egészen más, és Magyarországnak megvannak az 56-os tapasztalatai természetesen, mert senki sem akar újra barikádokat, és senki sem akar fegyveres harcokat, hanem megvan a lehetőség annak, hogy Magyarország így lehet a Varsói Szerződés keretein belül egyfajta demokratikus belpolitikát, demokratikus gazdaságpolitikát folytasson. Ezzel nem veszélyezteti a Szovjetuniónak a biztonságát, hiszen ez a cordon sanitaire, ez az egészségügyi zárlat, amelyet még Sztálin alatt ugye az ország körülvette magát a Szovjetunió kelet-európai országokkal, hogy hát a biztonságát mondjuk ebből a szempontból is erősítse, ma már az interkontinentális rakéták korában ilyen fajta cordon sanitaire-eknek nincsen jelentőségi.
És ausztriasan fenyegeti a Szovjetunió érdekeit.
Úgyhogy szerintem egyfajta ilyen kibontakozásnak sokkal nagyobb lehetőségei vannak, mint 56-ban. És a Szovjetuniónak tehát nem kell félnie valamiféle imperialista kapitalista támadástól, és nincsen szüksége arra, hogy csatlósokkal legyen körülbéve. Szóval szerintem lehetőség van, sokkal inkább lehetőség van arra napjainkban, hogy Magyarországon egy demokratikus társadalom, demokratikus politikai, gazdasági berendezkedés alakuljon ki, amely természetesen semmilyen úton, módon nem veszélyeztetni a Szovjetunió biztonságát, ezt a szerződésekben lehetne garantálni.
Ez a lényegében az 56-os program.
56 november 1.
Kedves hallgatóink, a Munkavilága mai adásában beszélgetésünknek második részét hallották Kemény Istvánnal, Krassó Györggyel és Pécsi Vilmossal arról, hogy mi az 1956-os és a mai helyzet hasonlósága, illetve melyek a különbségek. A viszonthallásra!